9 óra 24 perc, kedves hallgatóink, és a Beugrás című előadásra hívjuk hallgatóinkat, amelynek bemutatójára a Spektrum Színházba kerül sor. Itt van velünk a darab szerzője, az előadás rendezője, Kovács Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Végre megint itt vagyok a rádióban.
És milyen jó nekünk! Most három nő, Oprah, Juniki, Ila, Ildikó és Kányád Jorsi kérdez. Nem ijesztettünk meg, ugye azt mondott, hogy ilyen női támadás, de igyekszünk nem sokat zavarni, így beszéltük Ildikóval.
A darabban is a nők fontos szerepet játszanak, úgyhogy most jó helyen vagyunk.
Beugrás, milyen időkbe viszel bennünket ez a történet?
Hát, ugye a 30-as években, amikor a karádi divat is volt, meg minden, és hát egy olyan történet, amely bűnügyi komédiának jelölte meg a szerző, nagyjából igaza van, de van benne egyéb dolog is, a női életnek bizonyos rejtelmei, és a beugrás pedig megtörténik, de nem a Dunába ugranak be, hanem egy szerepbe, amit egy tisztességes háziasszonyra vagy feleségre rátukmálnak, és észre se veszi, hogy miben rántották bele. Most a darabról nem akarok többet mondani. Van kérdés? Mert olyan szépen nézem.
Hová ugrik be, de csak így félbe kérdezem. Igen. Meg akkor.
Darabnak van négy tematikai egysége. Egy, az ártatlanság, kettő, a megkísértés, három, a bűnbeesés, és a negyedik, a bűnhődés. És akkor a bűnhődés lejárta után van egy nyílt kérdőjel, hogy hova tovább. Elpusztul valaki, vagy tovább él? Ezeken az állomásokon keresztül megy a történet, és hát érdekes fordulatok, mert minden 5 percben kiderül, hogy valami egészen más, mint ahogy a nézők látták, és ennek a dramaturgiának egyik fontos tartozéka, mert tulajdonképpen van egy 19. századi irányzat, a pièce bien fait, vagy a well-made theater, vagy a jól megcsinált színház, ezek különbözőnek, és ennek van egy dramaturgiai modellje, Labis, Fédó, többiek, és a magyar drámában is igyekeztek Szigligeti és Csiki Gergely valahogy ezt követni, de ennek az igazi virágkora az a 1920-tól 40-ig tartó időszak, amit teatrológiát végeztettek mind, vagy hogy van, igen?
Néhány kivétellel.
Nem, egy szót se tanultatok erről, remélem, mert ez a polgári világ egy részétől és a kommunizmustól a teljes tiltás alá esett. Úgyhogy én, mikor a magyar szakra jártam 1950-es, 60-as években, Molnár Ferenc, szinte szitokszó volt Molnár Ferencet megemlíteni. Mi három magyar dráma létezett, a Tragédia, a Bánkbán és a Csongor és Tünde. És a többihez még a Tanítónőhöz hozzá lehetett jutni. És van egy óriási gazdag kor, amelyben világszintű dramaturgia volt, exportdrámák sora, nagy színészek, sztárokig eljutottak Hollywoodig, sőt, ott is irányító szerepet játszak, erről nem volt tudomásunk. És én most azt a címet adtam a műsorfüzetnek, hogy egy elfelejtett hagyomány.
Miért nem volt tudomás? Miért nem akart a szakma ezzel foglalkozni?
Hát a szakma azt mondta, hogy ez egy könnyű, túl könnyű dolog. A politikum, a kommunizmus azt mondta, hogy ez a piszkos kapitalista, vagy populista, meg egyéb ilyen, meg ilyen értékeket képvisel, és ez távol áll a proletár erkölcstől, de a gazemberek azért beloptak egy csomó ilyen szocialista, realista vígjátékba ilyen elemeket. Az ember, hogyha bemutat a szemét, azt hitte, hogy ebből a dramaturgiában lát valami, és a végkicsengésben be volt valami, hogy győztünk, vagy nem tudom, mit ott az állami áruháznak, a híres operetnek a felújítása, és a csomó termelési dráma. Volt egy fantasztikus, amit nagyon szerettem, Kiskrajcár volt a címe, és Rutkai volt a főszereplő. És arról szól, hogy egy kicsi leány, hogy elmegy a nagy építő telepre, a Lenin várost építik, és aztán az ottani bonyodalmak, szellemek, minden, teljesen olyan volt, mint egy ilyen jól megcsinált színdarab, amit különben úgy üldöztek, csak a végén volt egy fordulat, hogy a szocialista erkölcs győz, mert ugye azt nem tudjátok, hogy háromféle realizmus létezett. Van egy az alaprealizmus, ami olyan sima, olyannak mutatja az életet, ami eslussz a kritikai realizmus, bizonyos fajta jelenségeket megbírál, a szocialista realizmus pedig megmutatja a kivezető utat. kivezető úgy, hogy hogyan küzdjük le a polgári erkölcsök és a kapitalista nyomásnak. És ez volt a szocialista realizmus, egy darabot, amit Dukász Anna 1969-ben elfogadott, és a Szent Györgyön bekerült a következő évad bérletajánlatai közé. Megút Kis Attila rendezte volna, szereplők, akkor végzett Borbátot, és neki írtam egy főszerepet, és egyszer csak meghívtak Bukarestbe. Egy ilyen rejtett kis ilyen szobába, egy Rümbó nevezető elvtárs, azt mondta, Kovács elvtárs, ez nem fog így menni. Hát itt megtörténnek bizonyos súlyos dolgok, de nincs meg a kivezető út, hogy javulnak meg, hogy győzedelmeskedik. Mondom, ezt ebben nem lehet beletenni, hát nem. Na valahogy mégis meg, és akkor jött az árvíz, elmosta a költségvetést, és akkor Dukász a következő évben már elment, és a következő igazgató azt mondta, ezt nem lehet bemutatni. Nem építi a nemzeti erkölcsöt se, és a szocialista kultúrát se. Hát mondom, ez van. Mert azt egy Tennessee Williams hatása alatt álltam, és olyan szerű dráma volt. Na aztán ezzel befejeződött a drámaírói munkásságom, mert elkezdődött a színpadi munka, minden, a tanítás, stb. Stb. Most, mikor vége volt, hát mi a Czurrónak ne írjak én még egy-két darabot. Van négy darabom még fiókba, de megint olyan idők jönnek, hogy a nemzeti és katolikus és keresztény elkötelezettség annyira fontos, hogy egy-két darabomat megint nem lehet bemutatni. Na
be
ez
lehet.
Van.
Tessék? Be lehet.
Hol?
Nem lehet?
Hát nem nagyon, nem nagyon. Hát attól
kritikai
függ,
realizmus ürügyén.
Ezek voltak, más esztétikai világ volt, esztétikai követelmények, volt egy híres ilyen esztétikai alapkönyv, Brötje, valami ilyesminek hívták, mert elfelejtettem, de otthon még megvan aláhúzott dolgokkal, az volt a cím, hogy a tartalom és forma egysége. És akkor azt mondták, hogy hát a formalista darabokat nem lehet bemutatni, és akkor megkérdeztem, hogy csak a tartalmista darabokat? Úgy megsértődtek, hogy ez mit csuforkodok. Ez egy tessék parancsolni.
Most mégiscsak egy bűnügyi komédiát várunk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a humornak van-e divatja, hogy az a humor, ami a Trianon utáni korszakból kiemelte a letargiába süllyedt ember lelkét, az vajon aktuális-e még ma, vagy van-e divatja, van-e valamiféle változás?
Ezen a téren komoly tapasztalatokat szereztem, az Emlékek Kávéháza, Mi van a padláson, Túl az Operáncián című kabarékkal, és a Hahotával. Másnap 150-en jöttek jegyért fel, és nem volt jegy, mert még nincs eldöntve, nem volt semmi eldöntve, de jöttek, hogy ők hallották, 3 nap múlva jött a hír, hogy Udvarhelyen már 100 hely le van foglalva, még nem tudják, mikor lesz, mi lesz, de ha utal jön ilyen. És ez egy ilyen darab egy kicsit, ez a beugrás, amelyben ezt a tapasztalatot is felhasználtam, azzal a különbsége, hogy nagyon a kabaré az direkten ilyen, és a végén valami erős dolog lezárja. Itt pedig menet közben folyton megváltozik az, amire az ember gondol, és a végén még van egy nagy fordulat, amitől mindenki leesik a székről, és akkor én fel kell mossam a közösség.
Lemente, azt mondtad, hogy a darabról sokat nem akarsz mesélni, majd jöjjön el és nézze meg a néző.
Igen.
De a szándékokról igen. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy milyen karakterekkel tudsz dolgozni, tehát milyen emberek, milyen figurák jelennek meg ebben a történetben?
Ezt a darabot is tulajdonképpen belülről a komoly érdek mozgatja. Van egy társaság, ami nagyon keményen ráhajt arra, hogy ő jól keressen, de ezt nem lehet direkten kifejezni, hanem ez bele van csomagolva más külsőségekbe. Ezek a külső mázak aztán lehámozódnak, és a végén megérkezik a rendőrfőnök, hogy rendet teremtsen. Nem mondom meg, hogy ő ki. És szóval ez a lényege annak, hogy a meglepetések, a fordulatok jelentik a drámai vonulatnak a fő. És ezek a fordulatok néha egészen meglepőek. Né, hát ezt nem is gondoltuk. Na most, hogy mi van? Hát, ilyesmik vannak. És vannak emberek, akik jónak látszanak, de gonoszok. Nagyon érdekes jelenség volt. Volt egy tanítványom rendező szakon, és nagyon ügyes, tehetséges, írt valami jelenetet, mondom, hogy nagyon jó a jelenet, csak valahol a konfliktus az, hogy itten valami összeütközés. Szóval én direkt nem akarok konfliktust. No, ha nincs konfliktus, akkor megette a fene az egészet, menjünk sakkozni ketten haza, vagy valami. Na, tehát van egyfajta színházaknál és minden a konfliktus kerülése helyett valami látványokat kell bedobni, vetített számítógép, a Váradin egy előadás ki van vetítve a tesztatúrából, csak az on és az off. De azok ilyen hatalmas, mert lefoglalják az egész hátteret. Mind azt nézem, és ez csak mi van? Ki fogja ezt kikapcsolni? Ne, hát aztán az nem fontos, csak lényeg az, hogy lássunk ilyen dolgokat. És az egész darab elveszette minden értelmét. Az ember már tudja, hogy nem lesz itt semmi egyéb, haza lehet menni, mert az első 10 percben el van játszó az egész. Ez egy nagyon nagy divat lett. De az érdekességek kerültek előtérbe. Az érdekesség nem esztétikai kategória szerintem. Az érdekesség arra jó, hogy megszakítson valamit a darab menetében, valami érdekességre ráirányítsa a figyelmet, és akkor a néző kapkodja a fejét, hogy most a darabot látom, vagy egy színésznek a kivételes képességét, amire pont ebben a darab épp nincs szükség. Na hát ilyenek vannak, én ezt nagyon szeretem. Te ennek híve vagy mi?
A gegeknek?
Igen.
Attól függ. Én szeretem a következetesen felépített dramaturgiát.
A dramaturgiának megvannak bizonyos szabálya, ez független a koroktól, a görögöknél ugyanígy volt. A görögöknél is milyen nagy szenzáció volt. Forradalom, amikor Aeschylus behozott egy parasztot. Addig csak isteni eredetű és nagy királyi méltósággal rendező szereplők lehettek, és akkor Elektrát hozzáadják egy földnöveshez. Hát ez fellépett egy forradalommal. És ilyen dolgok történtek tovább, amikor Figaro a 1879-es forradalom előtti héten vagy napokban elmond egy monológot, kijön a darabból, nem a darabhoz tartozik tulajdonképpen, hanem elmondja az okfejtését, általában ezt úgy szokták megrendezni, hogy a színész kijön, és vagy felteszi az egyik lábát a sugójukra, vagy itt támaszkodik, vagy ráül a sugójukra, mert akkor még volt sugójuk, és elmondja azt az elméleteket, hogy nincsenek nemesi vagy eredendő kiváltságok, hanem az ember értéke attól függ, hogy mit jelent a származás. Ez akkora forradalmi volt, és ilyenek van, ugye, mikor Ibsennek a Nórájában, az utolsó jelenetben Nóra beolvassa a férjének, és azt mondja, itt hagylak, földrengés, olyan. My Fair Lady, az Pygmalion, az első darab, amikor ezt mondja, nincs happy end.
Ma már mindent lehet. Mi lehet ma a forradalom? Mi jelentheti a forradalom?
Hogy valaki amikor normálisat csinál. Visszafordul a kerék. Akkor lehet, mert most is van fordulatra lehetőség.
Akkor ezért esett erre a darabra a választás?
Hát én arra ezért esett rá, mert én írtam. De tényleg, szóval én rájöttem arra, mindent csináltam az életben. Olyan avantgard darabokat, Ibsent, értelmetlen, nonszenzián, volt egy Gelderód nevezetű belga, aki valami olyan fantasztikus darabokat írt, akkor se értette senki, és azóta a helyzet nem változik. Én se értettem egészen, de nagyon, nagyon izgalmas volt az Escurial nevezetű vígjáték. De felfedeztem Edward Albee-nak egy szenzációs darabját, amit senki se játszik. Az Amerikai álom. És miről szól ez? Arról az erkölcsi világképről, amit kialakítanak direkt Amerikába, hogy az emberek higgyék azt, hogyha jól dolgoznak, milliárdosok lesznek. Tehát cipőpucolóból lesz milliárdos, mit tudom mi, és ez az amerikai állam fokozatosan lebontódik olyan dramaturgiákban, mint a Tennessee Williams vagy az Arthur Milleré, és ez egy nagy fordulatot okozott abban a kedves, jó hangulatú színházban, ahol minden jó volt, és a végén nem a németek győztek, hanem a szerelem. Tehát van ilyen. Na, és én most azt hiszem, hogy ez így van. És én eljutottam ez a sok ilyen kalandozás után, hogy Brecht, meg egyéb ilyen modernista dolgok, felfedeztem, hogy van két nagy irányzat. A modernizmus és a posztmodernizmus. És a modernizmusnak a fő tulajdonsága mégis az, hogy valamit felfedezni az életből, és arra valamilyen fajta viszonyulásokat kialakítani egy logikus cselekményben és világosan kivehető karakterekben. A posztmodern azt mondja, hogy nem létezik objektív igazság, amit meg fel kell fedezni, hanem mindenki magában hogy azt, amit ő gondol. És ebből indul el egy csomó olyan dolog, ez nagy felelősség, mikor azt mondjuk, hogy azt csinálod, amit akarsz. Csak ki csinálja és hogy? És itt nincs borítékolva, a tehetség se számít, amíg oda nem kerül, hogy na, ezt most valóban meg kell oldani, vagy meg kell értetni. Hanem a közönség elmegy. Olvastam egy olyan kritikát az egyik előadás, egyik színház előadásról, hogy a nyár elején még volt egy előadás, és akkor mutattak be egy egyébként nagyon népszerű darabot, Lila Ákácot, ami az én életem egyik nagy sikere volt, 172 előadása, azt mondja, a közönség a szünetben kitörő nyári viharral dacolva rohant haza az előadásról szünetbe. Láttam elrontott Lila Ákácokat azóta, de nagyon erősen gondolkoztat az, hogy hogy sikerül így gondolkozni. És kiderül, hogy nincsen siker. Tehát vannak dolgok, amiket meg kell csinálni. Az munka. Munka egy darabot valóban megfejteni, és nem megtüzdelni egy csomó érdekességgel, akrobatikával, mesztelenséggel, trágársággal. Ez erősen szól a szerelmi félrelépés, vagy nem tudom mi ez a darab, de egyetlen egy trágár szó sem hangzik el benne.
És Levente, mikor láthatja először a beugrást a közönség?
13-án, kedden este 7 órától, 15-én, kedden este 7 órától, és a további program is aztán holnap megjelenik. A sorban állás elkerülése véget tanácsolom, hogy mindenki időben gondoskodjon, mert ezt valahogy kiszivárgott, és mondja a Börszán Zsuzsa, hogy nem tudom mi van, de egyfolytában hívnak, hogy nehogy elfelejtsem őket, meg akarják nézni a darabot. Mivel ez a dramaturgia, ez a fajta színházas spektrum színpadán nem volt túl gyakori, ezért is jó egy fordulat itt. Ugye nagyon szép, nem tudom, láttátok a Petőfi előadását? Nagyon szép. Nagyon szép, és a költészetnek és az egész hangulatnak egy olyan fajta megidézése, ami tulajdonképpen hiányzik ott volt. Tehát a tekintélyek, az értékek lerombolása közúti szemlélet alapján nem vezet eredményre, és ezeket néha ellensúlyozni kell. Gondolom, hogy vissza lehet hozni a hitet abban, hogy a színház jó is lehet.